Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Fennálló énekül a 118. Zsoltár első versét énekeljük, adjatok hálákat az Úrnak, így kezdődik. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket a 168. dicséret első három versének éneklésével. A 168. dicséret első verse így kezdődik, ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, ahogy írva található a Királyok első könyvében, a 12. fejezetben, a 20. verstől a 33. versig.
Amikor meghallotta egész Izrael, hogy megjött Jeroboám, értekültek, hivatták őt a gyülekezetbe, és királlyá tették egész Izraelen. Senki sem követte Dávid házát, egyedül csak Júda törzse. Amikor Roboám megérkezett Jeruzsálembe, összegyűjtette Júda egész házát és Benjamin törzsét, 180 ezer válogatott harcost, hogy megtámadják Izrael házát, és visszanyerjék az országot Roboámnak, Salamon fiának. De Isten beszéde így szólt Semajához, Isten emberéhez. Ezt mondjad Roboámnak, Salamon fiának, Júda királyának, és az egész Júda és Benjamin házának, és a nép maradékának. Azt mondja az Úr. Föl ne menjetek, és ne hadakozzatok testvéreitek Izrael ellen. Térjetek vissza mindenki a maga házába, mert én tőlem lett ez a dolog. Ekkor engedtek az Úr szavának, visszatértek, és elmentek az Úr szava szerint. Jeroboám pedig kiépítette Sikemet az Efraim hegységben, és ott lakott, onnan átment, és kiépítette Penuelt. Azt gondolta ugyanis a szívében, majd még visszatér ez az ország Dávid házához, ha följár a nép, hogy áldozatot tegyen Jeruzsálembe, az Úr házába, akkor a nép szíve az ő urához, Roboámhoz, Júda királyához hajlik, engem pedig megölnek, s visszatérnek Roboámhoz, Júda királyához. Tanácsot tartott tehát a király, s csináltatott két aranybólyút, és azt mondta, sok nektek Jeruzsálembe feljárni, íme itt vannak a te isteneid, ó Izrael, akik kihoztak Egyiptom földjéről, és az egyiket Bételbe helyezte, a másikat pedig Dánba. De ez nagy bűnnek lett az okozója, mert a nép följárt hozzájuk egészen Dánig. Azután fölállította a magas helyek templomát, és papokat rendelt a nép közül, akik nem a Lévi fiai közül valók voltak. Bevezetett Jeroboám egy ünnepet is a 8. hónapban, a hónap 15. napján, a júdabeli ünnep módja szerint, és áldozott az oltáron. Hasonlóképpen cselekedett Bételben is, áldozott a borjuknak, amelyet ő csináltatott, és Bételben papokat rendelt azokhoz a magaslatokhoz, amelyeket ő csináltatott. A Bételben felállított oltáron is áldozott a 8. hónap 15. napján, az ő választása szerinti hónapban. Ünnepet szerzett Izrael fiai számára, és fölment az oltárhoz, hogy jó illattal tömjénezzen. Eddig Isten igéje, jöjjetek testvérek, imádkozzunk. Mennyi atyánk, a Jézus Krisztus által nagy örömmel és várakozással jöttünk ide ma délelőtt. Köszönjük, hogy te is itt vagy jelen közöttünk, és köszönjük, hogy a te ígéd világos lehet számunkra, attól, hogy megérthessük, hogy mit mondasz ma nekünk. És köszönjük azt is, Urunk, hogy telített asztalt készítettél számunkra, hogy így is közösségben legyünk. Olyan nagy ajándék ez, amikor ilyen módon is közösségben lehetünk az egész gyülekezet. Könyörüljél rajtunk, Uram, hiszen olyan sok helyről, olyan sok helyzetből, és olyan sok problémából vagy örömből érkeztünk ide. Tele van a fejünk mindennel. És a szívünk is. Könyörülj, Úrunk, hogy ebben az egy órában le tudjunk csendesedni előtted, hogy csak rá tudjunk figyelni, hogy a te ígéd járja át a szívünket, lelkünket, és megértessük, hogy mit akarsz nekünk személyesen mondani. Olyan sok mindent hallunk a világban, és tényleg sokszor nem is tudjuk, hogy mire figyeljünk oda, vagy oda kell egyáltalán figyelnünk ezekre a dolgokra. De tudjuk, Urunk, hogy most te rád, oda szeretnénk figyelni. Hát, hogy semmi ne zavarjon bennünket. Hát, hogy valóban a te hangod, az a csendes halk szó szólítson meg minket, és érje el a szívünket egészen. Hogy ne üres szívvel menjünk el innen. Így könyörülj rajtunk, Urunk. Amen.
Bocsánat igéjét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden gonoszságtól. Isten igének hallgatására készülve a már megkezdett dicséretet, a 168. dicséret 4. versét énekeljük, így kezdődik: Kérünk Úristen Jézus Krisztusért. Istennek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a Királyok első könyvében a 12. fejezet 24. verse. Azt mondja az Úr: föl ne menjetek, és ne hadakozzatok testvéreitek Izrael ellen. Térjetek vissza mindenki a maga házába, mert én tőlem lett ez a dolog. Ekkor engedtek az Úr szavának, visszatértek, és elmentek az Úr szava szerint. Kedves testvéreim, talán ismerős életérzés, és nincs is annál rosszabb, amikor az emberben ott forcsog valami miatt a düh, jogosnak vélt sérelem, bosszúvágy, sértettség, igazságtalanság, ami velem történik, megbántottak, valaki beszólt, ez nekem járt volna, de nem adták meg, vagy tőlem elvették, vagy már megint én vagyok a céltábla, én húzom a rövidebbet, én kapom meg a nehezebb munkát, a kevesebb fizetést, bezzeg a másik, megkapta, neki miért jár több, mint nekem. Rossz embert találtam meg, mondják egy válás után, és már is belevetik magukat egy következő keresésébe, pedig nem kellene még. Tehát lázas küzdelmeink egy életen át az igazunkért, és itt az igazunkat most zárójelbe kellene tegyem. Méltán haragszom, mint halálig. Ismerős mondata Szentírásból, Jónásnak a mondata, mert az események nem úgy alakultak, ahogy ő azt elvárta volna Istentől. Isten nem küld kénköves, tüzes esőt Ninivére, hanem megbocsátja bűneiket, mert hozzátértek. Ha figyelmesen elolvassuk ezt a történetet, elejétől fogva a végéig, azt fogjuk találni, hogy igazából nem is az emberről szól, aki így vagy úgy cselekszik, vagy nem cselekszik, nem is az emberi kapcsolatokról, vagy konfliktusokról, hanem ezek mélyén valahol mindig ugyanaz van, hogy hogyan állunk az élő Istennel, hol van a hitem, mennyire hiszek ő benne. Jézus is ezt kérdezte a Galileai tengerben viharba került félős tanítványaitól, akik felkeltik őt, elmarasztalva, hogy nem törődsz vele, hogy elveszünk, és Jézus azt kérdezi, hogy miért féltek, hol van a ti hitetek. Utána pedig a tanítványok meglátják, hogy Jézus Krisztus Úr, Úr a tenger felett, a vihar a szelek felett is. Kinek tartom Jézus Krisztust, mit hiszek róla, mennyire bízom rá az életemet, vagy még mindig bálványok előtt hódolok? Amikor belül akármiféleképpen is békétlenség van, akkor ne a másikat akarjam elemezni, hanem álljak először oda az Úr elé. És nézzük meg most magát a történetet, hogyan van ez benne. Királyok könyve, Dávid, Isten népe második királyának halálával kezdődik. Ő Isten szíve szerint való király volt, bár neki is voltak durva bűnei, de alapvetően szerette az Urat, kereste az Isten akaratát, és engedelmeskedett szavának. Salamon, a fia, már nem annyira. Jól indult az uralkodása, jót tudott kérni a legelején, bölcsességet az ítélettételre, meg tudja különböztetni, el tudja választani a jót a rossztól, de később belebukott a nagy gazdagságába. Fennmaradt utána sok-sok szép épület, templom, palota, mert Salamon kemény kézzel uralkodott, és az emberek robotmunkát végeztek, de sok idegen asszonyt is megszeretett, akik magukkal hozták idegen isteneiket. Salamonnak a szíve pedig elfordult az Úrtól, bálványoknak áldozott. Isten ezt mondta neki akkor, mivel ez történt veled, és nem tartottad meg szövetségemet és rendeléseimet, amelyeket parancsoltam neked, bizony kiszakítom kezedből az országot, és a szolgádnak adom. Mindazáltal nem a te napjaidba teszem meg ezt Dávidért, a te atyádért, hanem fiad kezéből szakítom ki. De nem szakítom ki az egész birodalmat, hanem egy törzset adok fiadnak, Dávidért, az én szolgámért, és Jeruzsálemért, amelyet kiválasztottam. És ezután vesznek az események negatív fordulatot. A következő versben már azt olvassuk, hogy Isten ellenfelett támasztott Salamonnak, holott eddig legyőzhetetlen volt. Salamon 40 évig uralkodott, és nem volt olyan gazdag uralkodó, mint ő. Halála után Roboám következett a trónon, aki Salamon ammonita feleségétől volt. Nem valószínű tehát az, hogy Salamon nagyon hitre nevelte volna, és a történetbe Isten belekódolta a végkifejletet, hiszen megmondta pontosan Salamonnak, hogy mi fog történni. Ott van a szolga a házában, Jeroboám. Salamon ismerte fel az ő tehetségét, szorgalmát, és bízott meg benne, rábízta József háza gondviselésének minden terhét, de Ahija próféta által Isten őt tette meg új királynak, az elszakadó 10 törzs felett. Isten előtt ez már elvégzett dolog. Mit tesz erre Salamon? Hát csak annyit olvasunk az igében, hogy meg akarja öletni Jeroboámot. Nincs szó Salamonnál bűnbánatról. Nem könyörög azért az Istennek, hogy változtassa meg az ítéletét. Szomorú, hogy úgy tesz, mintha felette állna Isten ítéletének, mintha kezébe tartaná az életét vagy a jövőjét, nem tartja kézben, mint ahogy mi sem. Bár feltételezik az írás magyarázók, hogy későbbiekben Salamon király belátta vétkét, a prédikátor könyvének végén pedig ez áll, a dolgoknak summája, mindezeket halván ez, az Istent féljed. Roboám pedig már úgy áll előttünk, hogy erejének teljébe levő ifjú, aki azt gondolja magáról, hogy az én kisujjam is vastagabb atyám derekánál. Természetes neki, hogy ki más lenne a király, mint én az apám után. De rosszul méri fel az erejét, igazából senkire se figyel. Nem érzékeli a nép engedetlenségét, hiúság és hatalomvágy vezérli. Majd én megmutatom, hogy milyen erős vagyok. Holott magában, az Isten nélkül semmi ereje nincs. Kér tanácsot, de rossz helyről. Egy küldöttség érkezik hozzá, hogy könnyebbséget kérjen az adófizetésben. Könnyíts rajtunk! Roboám nem azonnal válaszol, hanem megtanácskozza a problémát. Először apja idősebb, tapasztaltabb embereivel, akik azt tanácsolják, hogy adjon erre engedményt. Azonban Roboám itt nem állt meg, hanem ezt megtanácskozta a vele egykorúakkal is, ők pedig a szöges ellentétét tanácsolták ifjonti hévvel, hogy most kell bekeményítened itt a legelején. Ne engedj a kérésnek, sőt, még nagyobb adókat szabj ki rájuk. Mutasd meg, hogy te sokkal erősebb vagy atyádnál. És Roboám rájuk hallgat. Tulajdonképpen a szívére hallgat, hiszen ez egyezett az ő szívének kívánságával. Legyezte hiúságát, büszkeségét. Így három nap múlva, amikor a küldöttség visszaérkezett, hangzik a végzete, hangzatos nagy szavakkal, ha apám ostorral fegyelmezett titeket, én skorpiókkal foglak. Nagy szavak, amire az emberek is bekeményítenek, hogy ez az ember, hát ez nem kell királynak, és így mennek Jeroboámhoz Egyiptomba, érte küldetnek, és királlyá tették Izrael felett. Voltak, akik hűségesek maradtok Dávidhoz, Júda Jeruzsálemmel és a kicsi Benyámin törzs, és a nép így ketté szakadt. Tehát itt nincs, és máshol sincs előzmények nélkül, ami történik, okozat. És ekkor kezdődik el egy egészen új korszak Izrael történetében. Az eddig meghatározó erős államból két gyenge lett, amelyik közben még egymással is marakodott, és nem tudta felmutatni azt, hogy ők Isten népe, az Isten pedig szerető, kegyelmes, megtartó Istenük. Roboám nem akar belenyugodni a vereségben, vissza akarta szerezni az elveszített 10 törzset, hogyha máshogy nem megy, akkor erőszakkal és fegyverrel. Igen, hatalmas sereget gyűjtött össze, mivel egy pici területen uralkodott, valószínűleg, hogy minden épp kézláb hadrafogható férfit befogott, ugye 180 ezer fős hadsereget állított ki a két elszakadt törzsből, és ment testvér-testvér ellen, ment volna. Tehát ez itt a sértett indulat saját szíve Roboámnak. Nem számít, hogy ki mit mond, én vagyok az egész nép királya. Nem tudom, ez mennyire ismerős, hogy ott áll Roboám a nagy sereggel, és már készül is a harcra a saját népe ellen, testvér-testvérrel szemben, és mindenki nagyon biztos az igazában, és senki és semmi nem számít. És ezen a ponton már tanácsot sem kér senkitől, mert a saját szíve vezette. Az indulat pedig soha nem jó tanácsadó, mindig rosszra visz. Szívünk alapvetően az ördög szövetségese, ezt ne felejtsük el, hajlamos minden rosszra. Elborít egy indulat, és mindegy, ki mit mond ilyenkor, elkezdünk vagdalkozni, ha máshogy nem, akkor a szavainkkal. Állítunk magunk mellé embereket, akik hasonlóképpen gondolják, mint mi, akik hízelegnek nekünk. A háborúnak pedig mindig csak vesztesei vannak. Milyen jó az, hogy az Isten kegyelmesen másként gondolta, és így küldi oda Semaja prófétát, a próféta pedig megjelenik szinte a semmiből, és közli Isten végzését, amit pedig egyébként is tudniuk kellett volna, hiszen már évekkel ezelőtt ez megmondatott Salamonnak is, és Ahija próféta által is Jeroboámnak, hogy ne támadj a testvéreid ellen, mert az Úrtól lett ez a dolog, menjetek vissza mindnyájan a magatok házába. És nagyon döntő az, hogy Roboám most kinek enged. Tehát dúlhatott benne az indulat, hogy most szedtem össze ennyi embert, mondjam meg nekik, hogy hiába jöttek. Engedjem el a 10 törzset, mondjak le a jogos jussomról. Így mutatkozzak be, mint király, aki az első csatáját lefújja. Micsoda gyengeség ez, ezt nem engedhetem meg magamnak. A csoda számomra az ebben a történetben, hogy nagyon egyszerű. Roboám enged az Úr szavának, és hazatértek az Úr szava szerint. Nincs további háborgás, nincs az, hogy majd én megmutatom az erőmet, hanem van elcsendesedés, és van békesség. Roboámnak, aki eddig a fiatalok szavára adott, mert ők beszéltek szája íze szerint, nincs szava sem, elnémul. El sem kezdődött az ütközet, és már is vége van. És ez így van jól, hiszen nincsenek áldozatok, mindenki életbe maradt. Keressük életünknek a megoldásait, de nagyon nem mindegy, hogy kinél és hogyan. Isten kegyelmesen szól ma is hozzánk, aki hallani akarja, aki keresi az Úr szavát, az mindig meg is találja. Ki lehet nyitni a Bibliát, naponta ezzel kezdve mindent, de este is ki lehet nyitni, ezzel zárva mindent. Nyitva vannak a templomok, van Isten tisztelet, szól az Isten. És ma is neki van igaza mindenben. Nagyon szeretem a 62. Zsoltárt, ami arról beszél, hogy szívünk egyedül az Isten közelébe csendesül el. Csak Istenben nyugszik meg lelkem, tőle jön szabadulásom. Hiszen a következő versben csak tőle van reménységem. Szól az Isten, és a vihar csitul az ember szívében, mint amikor Jézus is szólt a viharnak, hogy hallgass, némulj el. Elállt a szél, és lett nagy csendesség. Nem jó, ha háborgunk semmilyen formában, és nem jó a testvér háború sem. Roboámnak talán itt eszébe jut, hogy egyszer már hallotta ezt az igét másik prófétától, hogy Isten akarta ezt így, hogy az ország ketté szakadjon. Ez az ő ítéletük apja bálványimádására. Nem kellett volna idáig eljutni. A legjobb, amit tehetnek, hogy figyelnek az Isten szavára itt és most, és mindenki hazamegy. Isten őrizte az ő népét ebben is, hogy ez a fiatal király, aki eddig nem hallgatott az Isten szavára, és mégis lecsendesül, és engedelmeskedik az Isten szavának. Elhiszi, hogy az Isten szava igaz, így lesz jó. Az Isten tudja, hogy mi fog történni, és ő mindig azt mondja, ami jó nekünk, ami hosszú távon az életünket munkálja. És aki az Isten szavára hallgat, az soha nem fogja megbánni, még akkor sem, hogyha döntésének nyomán veszteséget szenved el. Családunkon belül történt fiatal lánynak mondom, hogy az van az Isten igéjében, hogy nem jó felemás igában együtt lenni. Ne menj bele a házasságba, mert ezt mondja az Isten igéje. Nem hallgatott a szóra, majd néhány év múlva válás lett belőle. Istennek volt igaza? A férfi nem volt hozzáillő, és nem csak a hitetlensége miatt, és sok év ráment a felismerésre. Az a baj, hogy több ilyen példát is tudnék mondani. Szólt az Isten, egyértelmű volt az út, amin járni is lehetett, de valahogy mégsem arra léptek rá. Akinek kész a szíve, annak az Isten mindig megmutatja az utat, amin járjon. Isten mindenkinél jobban szeret minket, és ő azt szeretné, hogy az életünket ne rontsuk el, hogy az élet útján haladjunk a biztos cél felé, ami az ő országa. És a legjobb döntésünk mindig az, hogyha az életünket átadjuk az Isten kezébe, és ezen belül kérjük a Szentléleknek a vezetését. Mert Isten pontosan tudja előre, hogy mire van szükségünk, hogy melyik az út, amin járhatunk. Ó, emberünk folyamatosan felüti a fejét, megkísért a szívünk, hogy ó, én ezt már jobban tudom, vagy én tudom, tehát diktál a szívünk, hogy én mit szeretnék, és megtehetjük, hogy ahhoz ragaszkodunk, a saját akaratunkhoz, de azután ne az Istent hibáztassuk, hogy nem jött be, amit mi csak jónak gondoltunk. Isten szava azonban mindig helyre tesz minket, sőt, az Isten szava fel is tud készíteni az eljövendőkre, próbatételekre is, nehezekre is, és meg tud benne tartani, hogy az ő kezébe maradjon az életünk, és a hitünk közben növekedjék, erősödjék. Magunkban hogyan is tudnánk jó döntéseket hozni? Hiszen fogalmunk nincs arról, hogy mi a jó és mi a rossz. Ezek nem mindig egyértelműek. Jó lenne nem egy elrontott döntés után kérdezni az Istent, hogy Uram, hogyan hozzam ezt helyre, hanem mára döntéseink előtt kérdezni Istent, és elfogadni a szavát igaznak, akkor is, hogyha nem egyezik a szívünk véleményével, vagy a többség akaratával. Isten szava a békesség, Isten szava a testvér szeretet. És higgyük azt el, hogy az Isten hozzánk is képes szólni, csak engedjünk neki teret az életünkbe, és alázattal kérdezzük, figyeljünk, hallgassunk az Úr szavára. Jézus Krisztus még azt is ki tudta mondani, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Ezt az imádságot ott a Gecsemánéi kertbe mondta, amikor igent mondott a kereszt halálra, hogy igen, engedelmeskedem, ez az Isten útja. Ment az életét feláldozni értünk. Isten tudja bennünk is ezt elvégezni, hogy engedelmesen hallgassunk az Úr szavára, és meg is tegyük, amit az ő szava kér. És hiszem azt, hogy az ő szava tudja mindig elcsendesíteni az életünk viharait is, és lecsendesíteni, hogy a csendben meghalljuk az ő halk és szelíd hangját. Amen. Ráfelelő énekként az 512. dicséretünk 5.-6. versét énekeljük, Szólj én Istenem! Urunk Istenünk, dicsérünk és magasztalunk először a Te örök és mindenkorban igaz a szavadért, ami mindig megáll, és mindig az életet, a hitet munkálja bennünk. Köszönjük, Urunk, hogy igéd mellé adod a Te szent lelkedet is, hogy ezt el tudjuk fogadni, meg tudjunk hajolni előtte. Köszönjük, Urunk, hogy most is szóltál, és kérünk, bocsásd meg nekünk, amikor a szívünk, a bűnös szívünk kerekedik felül a Te szavadon, és nem tudunk, nem akarunk engedelmeskedni. Bocsásd meg, amikor beleragadunk a haragba, a sértettségbe, a bosszúállásba. Urunk, Te hozz ki belőle, és munkáld a szívünkbe a szeretetet. Dicsérünk és magasztalunk, hogy Jézus Krisztusban szeretsz bennünket, és köszönjük, hogy a teljes szeretet űzi ki a félelmet is a szívünkből, hogy rád bízzuk magunkat teljesen, és elhiggyük, hogy úgy a jó, ahogy azt Te eltervezted az életünkkel. Bocsáss meg, hogy olyan nehezen mondjuk azt ki, hogy úgy van minden jól, ahogy azt Te akarod, pedig tényleg minden úgy van jól, hiszen Te tartod ezt a világot a kezedben, és úgy igazgatsz mindent, hogy a Te akaratod menjen végbe és célba. Urunk Istenünk, eléd visszük a gyászolóinkat, könyörülj rajtuk és töröld le szemükről a könnyeket, Te adj nekik élő reménységet, hogy tovább lássanak a síron, halálon és elmúláson. Neked köszönjük meg az ifi tábort is, ami volt ezen a héten, a megtartatást, az élményeket, és rád bízzük ennek az utolsó napját is, hogy haza élhessenek békességben, rendben. Köszönjük, Urunk, hogy gondod van a nyaralókra, Te vigyázz rájuk, hogy ne vírust hozzanak haza, hanem feltöltekezzenek testileg, lelkileg. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te tudod meghallgatni most a csendben elmondott imáinkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.